Dicsőtessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Kápolnai Zsombor vagyok, a Mária út koordinátora. A mai műsort rendhagyó módon én fogom vezetni. Kedves kolléganőm, a Mária út másik koordinátora, Galgóciné, dr. Szabó Zsófia kisebb megbetegedéssel küzd, de hamarosan ő is újra fog zarándokolni, néhány napon belül már Zsófi is egészséges lesz, ezúton is jóbulást kívánunk neki. A mai műsorban első vendégünk a Mária út egyik új testvérszervezete, a Magyar Kertőrökség Alapítvány, melynek képviseletében szeretettel köszöntöm Sólyom Barbara projektvezetőt. Szervusz Barbara, szeretném kérni, hogy mutasd be az alapítványotokat.
Szervusz Zsombor, és jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. A Magyar Kertőrökség Alapítvány képviseletében jöttem, és nagyon-nagyon örülök ezúton is, szeretném kifejezni örömünket, hogy a Mária út szervezetével együttműködésbe tudtunk lépni. Úgy látjuk, hogy elég sok közös pontunk van érdeklődési körben, illetve olyan cselekvési területben, ami mind a két szervezetnek a tevékenységét érinti. A Magyar Kertőrökség Alapítvány 2021-ben jött létre, azzal a céllal, hogy ernyő szervezetként összefogja a történeti kertekkel foglalkozó kerteket, üzemeltetőket, kutatókat, tervezőket, és mind azon szereplőket, turisztikai szakembereket, akik ezeknek a kerteknek a működtetésével, fejlesztésével, életben tartásával foglalkoznak, és ez az ernyőszervezetnek egy missziója, hogy országon belül is, tehát hogy a magyar kerttörténeti értékeket, vagy mondhatnám kiemelkedő értékkel rendelkező kerteket egymás között is kapcsolatba hozza, megtalálja azokat a kapcsolódási pontokat, hogy közösen, közös együttműködésben esetleg egymást segítve tudjanak tevékenykedni, illetve egy másik nagy missziónk, hogy külföld felé is láttassuk a magyar kerteknek az értékét, és ezeknek a szerepét a kulturális életben, és hogy kapcsolódjunk a Mária utakhoz is, tehát nyilván a vallási turizmusban, a vallási kulturális életben is hatalmas szerepe jut a kerteknek, erről majd lehet, hogy egy pár szót még lesz alkalmunk beszélni.
Mitől számít egy kert történeti kertnek? Mitől lesz, mit akar ez a fogalom, hogyha be tudnál mutatni a hallgatóknak?
Történeti kertként olyan kiemelkedő művészeti alkotásokat nevezhetünk, amiknek ugye nagyon nagy alapvető fontossága és alapvető értéke, sajátossága, hogy nem egy mozdulatlan anyaggal készült, nem egy mozdulatlan anyagból alkotta őket a megálmodójuk, hanem a teremtett világnak az élő anyagával, a növényekkel, állatokkal és ennek az egésznek azzal az ökoszisztémával dolgoznak, ami egy-egy helyszínnek akár a sajátja is lehet. Tehát ezek a kertművészeti alkotások ráadásul nagyon helyspecifikusak, mert teljesen más kerteket tudnak létrehozni az alkotók, mondjuk az ország déli-délnyugati pontján, vagy egy síkvidéki területen, egy északi területen, más a növényzet, mások az adottságok, mások a terepviszonyok, és teljesen más és más sajátos egyedi kertművészeti alkotások jöhetnek létre, amikben az adott helynek a szelleme is megnyilvánul. És azokat a kerteket, ezek a kertek lehetnek laikus, tehát világi kertek is, úgy, mint például kastélykertek, közparkok, vagy gondolhatunk teljesen hétköznapi, de már az idők során úgy műalkotássá nemesedett kertek, ről is beszélhetünk. Ugyanakkor az egyházi kertek is egy nagyon fontos részét képezik ennek a kulturális örökségnek. Itt gondolhatunk például olyan gyűjteményes kertekre, vagy gyógynövényes kertekre, amik az egykori apátsági élethez, vagy a vallási életnek a sajátjai voltak. Most egy példát említenék, például Pannonhalmán tudjuk, hogy van gyűjteményes kert, ez nyilván a tudományhoz és a gyógyításhoz és az akkori kulturális élet legjavához kapcsolódik, ugyanakkor a mindennapi önellátáshoz kapcsolódó gyümölcsös kertek, szőlős kertek is részeit képezték egy-egy ilyen egyházi birtoknak, és ennek a művészi megfogalmazása, illetve a történeti értéke is adja azt, hogy történeti kertként beszéljünk ezekről.
Köszönjük szépen, és hány ilyen történeti kert van felmérve jelenleg Magyarországon? Van erről információtok?
Igen, a szakemberek több évtizedes kutató munkája során körülbelül egy olyan 2000 jelentős értékű kertről beszélnek Magyarország esetében. Ezekből körülbelül egy 400 kiemelkedő értékű, és ezekből most hivatalosan történeti kertként, ugye ez egy jogi kategória, történeti kertként kevesebb, mint 20 van védve. Vannak egyéb olyan kertek, amik műemléknek a műemléki környezetként, vagy műemlékként egy épített elemmel, egy épülettel együtt állnak védelem alatt, de kifejezetten történeti kertként, ahol elsősorban a kert az érték, az, ahogy az előbb említettem, az kevesebb, mint 20. Úgyhogy a célunk az a Kertörökség Alapítványnak, hogy ezeket a védettségi folyamatokat, jogi védettségi folyamatokat is elő tudja segíteni, és az évek során egyre több kert kerüljön olyan védelem alá, ami biztosítani tudja azt, hogy a természeti és épített értékei megmaradjanak a jövő generációk számára is.
Van lehetőség még csatlakozni hozzátok? Tehát azoknak a Mária út mentén zarándokunk, sok helyet látjuk a templomkerteket, meg azt a fajta tudást, amely akár évszázadok óta jelen vagy adott közösségben, ezeknek a kertnek van lehetőségük csatlakozni a ti tevékenységetekhez?
Természetesen, itt most két irányba indítanám a mondatot, az egyik a Mária úttal kapcsolatosan, hogy az most nagy-nagy örömünk, hogy az együttműködésünk során ugye azt a célt tűztük ki, hogy keressünk olyan csatlakozási pontokat, ahol az országban a Mária utak végighaladnak azokon a településeken, és ezek a településeken, ahol történeti kert, vagy olyan jelentős kert található, ami kerttörténeti szempontból bemutatásra javaslunk, vagy érdemesnek tartunk, hogy akkor megtaláljuk ezeket a közös pontokat, és erre akkor majd külön felhívjuk a zarándokok figyelmét, mert úgy véljük, hogy a zarándokok számára egy-egy kert az nem csupán esztétikai értéket képvisel, hanem ennek a vallásos töltetével is teljesen együtt tudnak rezdülni, mivel talán a transzcendens világ iránt nyitott ember számára a paradicsomkertnek az ősképe az teljesen benne van a mindennapi lét és az alapigények között. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ezzel az együttműködéssel gazdagítani tudjuk ezeknek az zarándokutaknak a tematikáját. És a másik pedig a csatlakozás, hogy az idei évben az idei évi célkitűzéseink között szerepel, hogy elindítunk egy olyan hálózatosítási stratégiát, hogy megpróbáljuk ezeket a kerteket, amik lehetnek kastélykertek, gyűjteményes kertek, egyházi kertek, vagy egyéb típusú temetőkertek például, hogy azt se felejtsem el említeni. Tehát olyan különböző típusú értékes, történeti értékkel és kulturális értékkel bíró kerteket egy hálózatba tömöríteni, ami révén nemzetközi példákra alapozva ezek a kertek jobban érvényre tudnak jutni. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokan fognak csatlakozni, illetve még egy olyan téma, ahol látok lehetőséget a csatlakozásra, akár egyéni szereplőknek is. tavalyi évben elindítottuk az önkéntességi mozgalmunkat, ez 2023 őszén Iszka-Szentgyörgyön az Amadei Bajzát Pappenheim kastélyban kezdődött, ahol egy gyönyörű, szép, kiemelkedő értékű kastélykertnek a kerti munkáiba vontuk be az önkénteseket, és körülbelül 100 ember egy nap alatt hatalmas, látványos munkát végzett el. Gyakorlatilag itt az összefogás és a cselekvő aktív értékteremtés segíti a kerteknek a fenntartását, mert tudjuk, hogy azért a manapság gazdasági és egyéb helyzet, ami nem könnyíti meg ezeknek a helyszíneknek a fenntartását, ebben nagyon-nagyon sokat tud számítani az, hogy összefogunk, oda megyünk, és egy-egy olyan napon, amikor ráadásul élvezzük egymás társaságát, tanulunk a helyszínről, a növényekről, a kertészkedésről, ott közösen egy olyan értéket tudunk létrehozni, ami utána távlatosan ennek a helynek az épülését szolgálja.
Én biztos vagyok benne, hogy a Mária úttal egy sikeres együttműködés fog megvalósulni, mert annyira különösek a célok, és nagyon sok kapcsolódási pont is van. És ha jók az információink, akkor hamarosan egy nagy rendezvényre fogtok készülni, amely április hónapban kerül megrendezésre. Kérjük, hogy ezt az eseményt mutass be a számunkra, és hogy hol lehet jelentkezni. Kérlek, a részleteket ismertesd velünk.
Igen, köszönöm, hogy említetted. A április 17-én, 18-án a Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban kap helyet a tavaszi konferenciánk, a Magyar Kertörökség Alapítványnak, most már mondhatjuk ezt, hogy egy hagyományos tavaszi konferenciája. Idén ez a kert turizmus tematikáját fogja taglalni. Napközben 9 órától délutánig úgymond szakmai programok, előadások lesznek, de erre is szeretettel várunk minden olyan érdeklődőt, akit a kert turizmus tematikája érdekel. Lesznek külföldi előadóink Angliából, Hollandiából, Portugáliából, Spanyolországból, úgyhogy mondhatni színes lesz a paletta, és természetesen a kertturizmus egyes magyar képviselőit is megszólítjuk. Ez mindig előadásokkal és aktív eszmecserével párosul, de emellett szeretném kiemelni azt, hogy minden szakmai konferencián nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a szakmának vagy a felnőtt korosztálynak szóló programokkal készüljünk, mindig szervezünk iskolás csoportoknak olyan szemléletformáló foglalkozásokat, amik az adott tematikával adott tematikához kapcsolódnak, de mégis egy tanórán kívüli vagy iskolán kívüli oktatási programban részesíti a diákokat, mert hisszük és valljuk azt, hogy ez a fajta ismeret átadás, ez nagyon hatékony tud lenni, és az érzelmi kötődést vagy elköteleződést már megalapozza, és emellett még azt minden korosztálynak szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy 18-án 18 órakor, tehát április 18-án csütörtökön 18 órakor, pedig azoknak is szervezünk egy nyitott előadást, akik esetleg ott napközben dolgoznak, de esetleg utána már odaérnek. Ez egy pódiumbeszélgetés lesz, ugyanezen a helyszínen a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Erre Borbás Marcsi, Szomorú Miklós és Megmenemi Márk vendégeket hívtuk, és Vince Attila, Magyar Tájépítész Szövetség elnöke fogja a pódiumbeszélgetést levezényelni, vagy levezetni.
Igazán érdekes programnak érkezik. És ti a nemzetközi együttműködésekben is részt vettek. Ha jók az információk, akkor egy európai kultúrás útvonalnak a tagjai vagytok. Ez azért fontos, különösen a Mária út számára, hogy a Mária út lenne az első európai kultúrás útvonal, amely magyar alapítású, de ugyanakkor már közel 40 európai kultúrás útvonal működik Európában, és ebből 10 van is, ha jól tudom, amely Magyarországot is érinti, és ti az egyiknek tagjai vagytok, és részt vettetek benne. Szeretném kérni, hogy erről az európai kultúrás útvonal részvételről egy kicsit mesélj nekünk.
Igen, Ugye az korábban arról beszéltünk, hogy az alapítványnak feltett szándéka volt, hogy a nemzetközi szintéren is megmutassa a történeti kerteknek az értékét, jelentőségét, és már 2021-ben a megalapításunkkor felkerestük a történeti kertek útvonalát. Ez eredeti nevén angolul European Route of Historic Gardens, ami egy spanyol alapítású szervezet, és megkezdtük a csatlakozási folyamatot, és erre sikeresen felvételt nyertünk, és egyből Fertőd Eszterháza, tehát a Fertődi Eszterházi kastélyt sikerült is delegálni, majd a tavalyi évben további két kertet tudtunk bevinni a szervezetbe, a Gödöllői Királyi Kastélyt, illetve a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyt, úgyhogy immár az alapítvánnyal együtt így négy tagja is van, ami Magyarországot képviseli, és azt kell mondjam, hogy szakmailag és az egymást segítés szempontjából igen hasznosnak látjuk ezeket az európai kulturális útvonalakat, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy nem csupán a kertek kapcsán van egy ilyenfajta együttműködés nemzetközi szintéren, hanem a Magyarországon áthaladó kulturális útvonalak, amiket említettél is, Zsombor, hogy itt is van egy olyan fajta összefogás és együttműködés, ami szerintem nagyon hasznos lehet minden tematikus útvonal számára, mert több olyan útvonal is van, ahol számos csatlakozási pont van, és egymást tudjuk segíteni, erősíteni, és nagyon bízunk benne, hogy az idei évben sikeres lesz a Mária útnak a felvétele is ebbe a nemzetközi útvonalhálózatba.
Nagyon szépen köszönjük Solyom Barbarának, hogy eljöttél, és megismertetted velünk a Magyar Kertőség Alapítványt, és bízunk a sikeres együttműködésben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Viszonthallásra.
És következő vendégünk fog érkezni. Heim Krisztiánt köszöntjük szeretettel a stúdióban, a Mária Rádió kedves munkatársát, a beavató zarándoklatoknak a koordinátorát.
Szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is.
Hogy alakulnak a beavató zarándoklatok, Kriszti? Látjuk, hogy nagy lelkesedéssel minden héten, szombaton a zarándokok sorra-sorra gyűlnek a Normafánál, a Szent Anna réten. És látjuk, hogy tematika alapján mennek az idejében az zarándoklatok, és szeretnék érdeklődni, hogy ezen a következő időszakban milyen tematika várható a jövő héten, ki lesz a beavató zarándoklatoknak melyik szent lesz a témája.
Hát ugye több mint egy éve indultak a beavató zarándoklatok, és idéntől tematizáljuk ezeket a beavatókat, tehát az általános témák mellett először is mindig van egy téma, ami a rádiónak az aktuális havi tematikájához kapcsolódik, tehát ebben a hónapban ez a böjt. Most egyébként azért is volt egy picit különleges alkalom ez a szombati, mert hogy az Alsó-Némedi Mária kör érkezett hozzánk. A szolnokiakkal már végigjártuk ezt néhány hónappal ezelőtt, ezt a szép útvonalat. Igaz, nem jutottunk el a végéig, Mária remetére, de így is azért nagyon értékes közösségi program volt. Most pedig az Alsó-Némediekkel indultunk, és a bőttel kapcsolatos kérdések kerültek most terítékre. És valóban minden hónapban egyszer, ezen túl is van még tematika, amihez igyekszünk alkalmazkodni, mert hogy a belvárosi főplébániával közösen karöltve magyar szentek és boldogok nyomába eredünk, elsősorban olyanok, akik 20. századiak, de nem kizárólagosan, úgyhogy most a következő az Boldog Meszlényi Zoltán lesz, illetve Árpádházi Szent Kinga, amire majd várjuk a kedves zarándokokat. Közben itt próbálom próbálom a további tematikákat is előkeresni, csak valamiért lefogyott a gépem.
Ó, de akkor ez a következő kettő hetet mondtad most, ugye? Tehát most minden hétnek van egy tematikája.
Igen.
Ha jól láttam, múlt héten is voltatok, közel 20-an vettek részt ezen az ajándoklaton. Neked melyik a kedvenc szakaszod? Hogyha ezt az egy napot, ugye aki még nem volt a beható zándokaton, hogy ismertessük, hogy ugye reggel van, ha jól tudom, 10 órakor van találkozó, és utána azért szakaszokra lehet osztani ezt a napot. Ha neked melyik az a szakasz, ami a leginkább a szívedhez közel áll, hogyha lehet ilyet mondani?
Igen. Egyébként most valóban egy pár hónappal ezelőtt hirdettük meg, hogy nem 10:30-kor van, vagy 11-kor indulás, hanem előbbre hoztuk egy picit. Most egyelőre májusig biztosan így lesz, aztán majd felülvizsgáljuk, mert lehet, hogy kényelmesebb a messzebbről érkezők miatt mégiscsak tartani magunkat az eredeti elgondoláshoz. Már csak azért is, mert például az Úrangyalát akkor Makkos Márián tudjuk mondani. Hát egyébként én mindegyik állomást nagyon szeretem, és mindegyiknek van egy nagyon szép mondandója és tartalma. Tehát az első például a 3 ismeretlen katona sírja, és az izgalmas egyébként, hogy minden állomást lehet egyedivé tenni, tehát nem muszáj mindig például ennél az állomásnál a háború értelmetlenségéről beszélni, tehát mondjuk azért politikát általában nem is szoktunk behozni, de például, hogyha egy házasság hete keretében megyünk, akkor például a házasságon belül dúló háborúról is nagyon jól lehet beszélni, tehát hogy mindig lehet izgalmassá tenni az adott témát. Aztán a következő ez Makkos Mária, ami kifejezetten fogolykiváltó hely, és hát itt ugye mindig rendszerint visszük magunkkal a szívünkben azokat a, hát akár ismerősöket, vagy rokonokat is, vagy akár saját magunkat is, hogyha valami olyan megkötözöttséggel kell szembenéznünk, amit így akár napi szinten is teherként viselünk, meg hát a hozzátartozóikat, hiszen ez mindenki számára óriási nagy teher, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon szép pont szokott lenni. Egyébként azért is nagyon szeretjük, mert hogy ott van egy nagyon-nagyon kedves gondnok, aki mindig tártkarokkal vár bennünket, és szinte már hazamegyünk, tehát tényleg van ott két kutya is egyébként, az egyik Zarándok, aki most már egyébként 42-ére volt talán, mert neki az a célja, hogy majd ezekből a kis távolságokból egyszer, ha összeadja a kilométereket, akkor kijöjjön a Csíksomló, mintha elzarándokott van a Csíksomlyóig, tehát ez a távolság, és akkor ő mindig hoz pogácsát, akkor megeteti a kutyákat. Egyébként egy nagyon jó kis, hát mindig vannak persze újak, de hogy mindig vannak visszatérő vendégek, vagy zarándokok is, úgyhogy ez
egy közösség alakult,
egy közösség,
ugye? Tehát ezt ki lehet mondani, hogy aki
igen.
Többször szeretne részt venni, mondjuk havonta jönne el, hogy egy közösséghez tartozzon, ahol zarándokul a lelkét, ugye a testét is karban tartja, ez egy egészen szép zarándokat, ugye egy ilyen 15 kilométert is lehet nap végére megtenni, tehát aki szeretne közösséghez tartozni, ő is nyugodtan velük, és szervezőként is lehet csatlakozni, hogyha halljuk az információm, akkor az állandok vezetőként is van lehetőség csatlakozni. Így kérlek, van. Ezt is utasd be számunkra.
Ezt nem győzöm mindig promózni, hogy jöjjenek. Körülbelül fele annyian vagyunk, mint amennyien jó volna, hogyha lennénk zarándok vezetők. Én is önkéntesként néha viszek egy-egy csoportot, de hogy az volt az eredeti szándék, hogy ugye mivel minden szombaton megyünk, hogy minden szombatra legyen egy zarándokvezető, ami azt jelenti, hogy akár 52 zarándokvezető is lehet, meg persze több is. És az a jó, hogy ez is egy nagyon jó kis közösség, és nem egyszer fordul elő, hogy 3 vagy 4 zarándokvezető is ott van. Most volt egyébként egy online zarándokvezetői találkozó, és hát ezt el kellett, hogy mondjam, hogy egy zarándokvezető viszi a zarándoklatot, a többi pedig megkérdezheti, hogy mit segítsen, mert hát óhatatlanul, hogyha valaki más sokat vitt, akkor néha szeretné kezébe venni a dolgokat, vagy úgy gondolja, hogy akkor itt ide még van egy kis mondókája, vagy hogy ez itt izgalmasabb lehetne, de hát mindegy, ehhez mindenkinek alkalmazkodni kell, de hogy ebből ez egy szeretett teljes közösség is, és ez a hospitálás is azért jó, mert akkor egymásnak tudnak persze javító szándékkal esetleg mondani, hogy itt talán még ezzel fel tudnánk dobni egy picit, vagy még olyan gondolatokat tudnánk adni a zarándokoknak, ami egy picit még jobban emeli a lelküket. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon szép.
És mi nagyon fontos, tehát, hogy tényleg minden szombaton, hogyha ha jól tudom, akkor ha szilveszterre esik a szombat, vagy még karácsonyos, akkor egy fél napot, tehát hogy mindig van tényleg beható zarándoklat.
Igen, ha fúj, ha hideg van, most is esett az eső, nem zavar bennünket, hát ez is egy felajánlás, ugye?
Tehát bátran mindenki elindulhat.
Bátran, igen, igen, várjuk nagy szeretettel azokat, akik jönnének.
És úgy gondolom, hogy a beadható zándokatok egy jó fizikai felkészülés és lelki felkészülés is lehet a Máriutnak a következő nagyobb eseményeire. Például, aki szeretne becsatlakozni akár egy-egy napra a Csíksomjára tartó zándokokhoz, a Máriutnak a zándokai áprilisban újra elindulnak, közel 1000 kilométert megtéve gyalog a Csíksomi pünkösdi búcsúba, és aki szeretne akár egy vagy két napra becsatlakozni, ott is 20-30 kilométeres napi távok vannak, egy jó lelki és fizikai felkészülés lehet a beható zarándoklat, ahol megismerkedik a zarándoklással, vagy egy másik ilyen szép kezdeményezésünk, amely áprilisban lesz a Mária Maraton futóesemény, ami egy családi futóverseny, ahol igazából tényleg az időmérés csak azért van, hogy legyen egy kisebb fajta ilyen fizikai céljunk is, meg tudjuk szólítani azokat, akik a futóversenyek világába érkeznek, hogy a Mária úton lehetőség van arra is, hogy sportteljesítményeket megtegyünk. 2, 6, 10 és 20 kilométeres távon várjuk majd a zándokokat, a futókat a Mária Maratonra. Tehát így a beható zándokatnak a 15 kilométeres távja, gondolom, hogy futva is meg lehetne tenni, akkor egy jó bemelegítés lehet erre az eseményekre. És a beható zándokatoknak a tematikája, ahogy már Kiszta a műsor korábbi felében mondta, hogy a következő időszakra is el van készítve. Szeretném kérni, hogy akkor mutass be ezt a tematikát, hogy mire készüljenek a kedves zarándok testvérek.
Igen, hála jó Istennek magához tért a gépem, csak nem akartam rossz információkkal szolgálni, tehát a két nagyon fontos márciusi dátumot szeretnék akkor jelezni. Március 9-én Boldog Meszlényi Zoltán, március 16-án pedig Árpádházi Szent Kinga nyomában indulhatunk, és így indulnak valóban a beavató zarándoklatok. Szeretettel várunk mindenkit.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megismerkedtettük a beható zándoklatoknak a tapasztalataival. Még ha egy picit tudnánk összegezni az elmúlt két hónapot, ez az évet, hogy látod eddig? Például, hogy most a február egy picit melegebb volt, mint szóltuk, tehát nem téli, hanem tavaszias időbe. Ennek például látod a hatását, mert ugye alapvetően miatt nem volt a beható zándoklatok, a zándoklás az inkább a tavaszi időszaktól őszig tart. Ilyen szempontból beható zándoklat egy egészen különleges kezdeményezés, mert nagyon kevés téli zándoklat van, ami gyalogos, és a beható ugye ezek közé tartozik, ahol végig gyalog kell menni. Hogy látod, hogy ebbe az elmúlt két hónapban ez egy jó hidegebb január volt, de ez az enyhébb február, ezt érzed a különbséget, hogy jó idő, ez a tavaszi időjárás, ez meghozza a zándokokat, vagy
igen,
van?
Igen, 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 abszolút kicsalogatja a zarándokokat, de emellett, hogy milyen az idő, ez nagyon-nagyon fontos. Egyébként például az alsó némediek sem mondták le azért, mert hogy esett az eső. Tehát alapvetően az elhatározás, ami a szívükben él, hogy ők ezt meg szeretnék csinálni. És ezek a tematikák, ezek tényleg különlegessé tették, úgyhogy ezért is azt gondolom, hogy növekedett a zarándokok száma, nem csak a jó idő miatt.
Értem, tehát akkor a lélek az igazán fontos. Ebben én is így gondolom, hogy ha együtt tudunk, a cél elhatároztuk, akkor már eső, szél, hó...
Nem árthat,
ebben biztos vagyok, és megyünk tovább a Mária úton. Nagyon szépen köszönöm Heim Krisztinának, hogy velünk volt. Kápolnai Zsombor volt a Mária útnak a koordinátora. Szabó Zsófnak ezután is jó bulást kívánunk, és szeretettel várunk mindenkit a Mária útra. Thank you.
és minden.